És már megyünk is tovább, vendégem Bősze Ádám zenetörténész. Na, szóval visszatérve saját magunk jelentéktelenségére, ebben mindenki valahol a halhatatlanságot szeretné elérni valamilyen formában, nem? Mondjuk a művészeknek sikerül, nekünk nem fog valószínűleg, de...
A művészeknek se fog, egy-két zeneszerzőnek fog. Most ki emlékszik arra, hogy nem tudom, Maria Malibran, hogy kicsoda?
Hát én nem is tudom.
Maria Malibran volt a 19. század közepének az egyik legnagyobb énekes sztárja. Bellininek írta az Alvajárót, Mendelssohn szerelmes volt bele. Előadó volt, ki emlékszik rá? Senki. Hát bocsánat, de ki fog emlékezni? Kocsis Zoltánra nem hiszem, hogy fognak emlékezni 100 év múlva.
Azt nem tudom, mondjuk Laurence Olivierre meg emlékszünk. Mint
még te, aztán kicsit később már nem. Az előadó művész szerintem a halhatatlanságtól nagyon messze van.
Hát maximum a lemezek őrzik a...
Ja, igen, az előadó művésznek, meg a, egyáltalán a színésznek, meg a művésznek, ugye az a fontos, hogy megmaradjon valami felvétel. Aki alkot, már úgy értem, hogy a semmiből hoz elő valamit, tehát zenét szerez, szobor valamit, vagy fest, az más, ott el lehet érni ezt a helyzetet. Én, hát ezen gondolkoztam...
A legtöbb bakitvétő, komoly zenei prezentátor.
Igen, prezentátor, ez olyan, mint valami Transformers lenne.
Most hát így klausztrofóbról jut.
Bartók prezentátor. Szóval, hogy éppen ma reggel gondoltam erre, hogy van a szekrényben egy ilyen kis polc, és oda elraktam, meg beszoktam rakni az interjúkat, amik megjelennek. És rájöttem arra, hogy mi a túrónak gyűjtötte ezeket, Ádám, kit érdekel?
Hát mondom, a halhatatlanság.
De, de biztos, hogy benne van egy ilyen, de hát ébernek kell lenni, rá kell ébredni arra, hogy...
Melyik az a sorozat, amely ilyen baromi nagy robotok vannak, és akkor Transformers, és
azt
akkor... És, ja, ezt mondtad? Ha, és akkor mindenki retteg a Bartók prezentátortól, az a legdurvább, nem?
Igen, bum, bum, igen. És ilyen is átalakul.
És az a legmagasabb szinten. Hát, igen.
A Bartók prezentátor.
Hogyan folytassuk el magaslatot
rávaló? Hát... Alapvetően levittük az egészet, tehát hogy...
Mélységek is maga. Volt itt Isten hit?
A mélység abban a tekintetben, tehát az a mélység, hogy elértük a nem tudom, az iszapot, vagy a köves talajt, a vízmény.
A lápot.
A lápot. Még abba belesüllyedhetünk, hogyha akarod. Hát is, de van egyébként...
És Shrek is a láb közepén lakott, és mégis milyen híres lett.
Shrek is a láb közepén.
Vagy mocsár.
Ebből te tudsz bármit is használni. Nagyon jó.
Az egészet nem kell kivágni. Már a címen gondolkodom.
A lápi transformer.
Igen. Na szóval egyébként én ott látok ellentmondást, az a bőszeldámi szabadság, és a szereplés,
igen.
És az antikvárium között, ami sokkal inkább köthető, egy hagyományos ilyen zenetudósi pogácsa, evős
nem,
attitűdhöz.
Dobjuk fel a másik részt is, ami megint nem tartozik az image-hez. Én egy vállalkozónak is tartom magam. Tehát nekem...
Ezt olyan szikára mondod.
Igen, nekem ez az előadás, meg ez a brandépítés, az antikvárium, ez egy vállalkozás is. Tehát, hogy én ebből akarok megélni. És akármennyire is vannak, azt mindig is hárítottam magamtól, hogy missziósnak gondoljanak engem. Mert az, hogy én rendhagyó énekórákat tartok itt-ott, ennek is persze van egy ilyen nagyon szép olvasata, hogy ez misszió, de van egy projekt, amin én gondolkozom már, amit majd a közeljövőben szeretnék megcsinálni. Ez ennek az előtanulmánya. De az antikvárium az egy vállalkozás, tehát én megvásárolok X forintért, X tételt, és eladom Y-ért, és arra törekszem, hogy az Y az sokkal több legyen, mint az X. Az antikvárium az egy szép közeg, meg van benne egy ilyen intellektuális munka van a háttérben, de ez egy piaci vállalkozás, tehát hogy ez nem, nekem fontos a pénz, nekem fontos az, hogy meg tudjak élni, hogy ne kelljen azon gyomorgörcsöt kapnom, hogy most miből fogok tankolni. Nincs egy félretett vasam sem. Például, ha már itt tartunk a nagy önkitárulkozásból. Nem azért, hogy mindent elittam, hanem minden benne van az antikváriumban. És azt is most már, hogy mondjam, termőre
majd
kell
az
fordítani.
Az, amikor az antikváriumot kell eladni, hogy az ember alkoholhoz jusson, nem? Tehát az egy külön... következő. De figyelj csak.
Egyébként Beethovennel volt ilyen, hogy elment valami kocsmába vagy fogadóba, és nem volt pénze. És azt mondta a fogadósnak, hogy itt írt valami kottát, hogy ezt vigye be Bécsbe, és akkor adja el, és kap érte 100 aranyat. És azt írták le, hogy a fogadós megfogadta, és elvitte. A fogadós ugye megfogad, elvitte Bécsbe, de rossz hatással vagy nem, elvitte Bécsbe, eladta, és 100 aranyat kapott érte, és boldog volt, hogy Beethoven így fizette ki a tartozását a kocsmában, vagy a fogadóban.
Na hát, én mondtam, hogy ez bohémság, ség, stb. Tehát azért ott van ez a művészekben, nem?
Beethoven-nél, igen.
Hát de Beethoven az adás ilyen szigorú arcú, én biztos vagyok benne, hogy mindenki másnál. Ez annyira szép, nem? Ez a romantika, amiben élünk.
De könyvben is technikailag azért nehéz egy az antikváriumi cégben eladott kottát alkoholra átváltani.
Hogy mit alkoholra átváltani?
Nem, tehát hogy ugye azt ki kell venni a cégből, tehát az csak a fizetésedből, tudod.
Értem.
Azt hiszem, hogy azt hiszem, tehát, hogyha image-romboló beszélgetést akarnak hallgatni a tisztelt hallgatók, meg nézők, akkor ez...
Ez simán lehet pozitív is, meg hasznos is, azt gondolom.
Nem az, de jó.
Nem az?
Vállalom.
Jó, de
én nem hallom ezt kettőnk beszélgetését kívülről.
Én igen. Akkor. De egyébként egy ideje azért mondasz. Tehát lehet, hogy azért tudatos építkezés, hogy egy ide inkább távolodsz a tűztől, tehát attól a kis ponttól, ami a zenei szakma szigorúságát jelenti. Nem, azért neked vannak azért néha kemény mondataid.
Tényleg? Itt,
hát például, amikor a Telexes interjúnak azt a címet adtátok közösen az újságíróval, hogy vállalod azt, hogy te vagy a zenetudomány Mága Zoltánja.
Igen, tehát mire ezt mondták rám, ha így van, akkor ezt vállalom persze.
Na, ez is egy jó kis mondás.
Ja, igen, blikfangos.
Na, mindegy. A Bősze Bálint a fiad.
Igen.
Tudod, hogy milyen zenét szeret?
Nem.
A technikusunk egyik legjobb barátja, és nagyon keményen elektronikus zenében van otthon. Hogy tudtok egymással elszámolni?
Nagyon szoktunk zenéről beszélgetni.
Családodról szoktál beszélni egyébként? A gyerekeidről beszélsz? Egyébként,
nem hogy... szoktam, tehát nyilvánosság előtt nem. Egyszer-egyszer megemlítem a fiamat, meg a lányomat, de a magánéletet azt igyekszem elzárni. Igen, és nem azért, mert nem tudom, itt ilyen még az alkoholnál is sötétebb dolgok lennének, hanem inkább azért, mert nem ők, majd beszélnek ők róla. Tehát most...
Zenéről szoktatok beszélgetni?
A gyerekeimmel?
Gyerekeiddel, ha?
Nem. Nem, de most útkor volt egy előadás, amin azt szerettem volna szemléltetni, hogy egy Haydn szimfóniával kapcsolatban, hogy Haydn egy 20 évvel korábbi technikát hoz vissza 20 éve később. És azért ezt nehéz fölfogni, hogy most mit jelent ez, és le akartam játszani a közönségnek egy 20 évvel korábbi slágert. És azt hiszem valami Krisztál dal volt. És megmutattam a lányomnak, hogy mit szól ehhez. És hát 17 éves, és láttad volna azt az arcot. És azt akartam mondani, valami nagyon, nagyon, nagyon régit, valami nagyon, nagyon, azt akarta kifejezni, hogy ez valami nagyon elavult, és ilyen nagyon ősi, és azt mondta, hogy tudod, apa, erre ilyen 40 éves anyukák sütnek sütit a konyhában. És ez a 40 éves. Szóval, hogy ennyit beszéltünk, nem azt se tudom, hogy a lányom milyen zenét hallgat, nem tudom. Most énekből kettese volt.
Az apjára ütött. Igen. Vagy nem. Egyébként ez a 40 éves háziasszonyok sütit sütnek című étoszról nekem az jut eszembe, hogy az a kérdés jut eszembe, hogy a te közönségen összetétele hogy néz ki? Akik a esteidet hallgatják.
Szerintem az átlag életkor az 65 év. És 80-85 százalék hölgy. Vagy 90. Uh-huh. Már nem éves, hanem százalék.
Uh-huh. Ez átlagosnak mondható? Tehát ez megegyezik azzal a...
Ez átlagos. Már hogy érted? Tehát ez mindenütt így van.
Hát nem az, hogy mindenhol így van, hanem hogy nagyjából ez jellemző az egész komoly zené életre, nem? Hangversenytermek
igen.
Egyéb közönsége,
igen.
Ugye?
Igen. Szerintem igen.
Ez nem magasabb, vagy nem alacsonyabb? Ez
nincsenek ilyen információim, aha. Tehát fölméréseket nem olvastam, de szerintem igen.
Aha. Az, amit mondtál, hogy a iskolákban néha elmész
igen.
Énekorákat, vagy hogy unortodox énekorákat tartani, ez milyen később és nagyobb terv része, erről lehet beszélni? Mert ez egy tök jó kezdeményezés, és úgy látom, hogy hiába mondod azt, hogy ez egy tudatosan felépített vállalkozás első pár lépésein, azért egy érzelmes megosztásokat olvasok tőled ezzel kapcsolatban.
Nyilván, meg hát figyelj, én ezt nagyon szeretem csinálni, tehát hogy én tényleg szívvel lélekkel csinálom. Tehát ebben a tekintetben nem egy rágógumigyáros vagyok, akinek kijön egy termék a szalagon, és akkor azt eladja. De meg az antikvárium is ilyen, tehát én nagy odaadással tudok, meg nagy rajongással tudok nézni egy most éppen egy Bartók kéziratot vásároltam, és ez ilyen teljesen fellegekben vagyok tőle.
Miért vagy fellegekben? Bocs, hogy belekérdezek csak.
Azért, mert ez egy ilyen nagyon furcsa dolog volt, szoktam nézni a külföldi árveréseket, és Bartóktól nagyon ritkán van valami. És a telefonomon van egy applikáció, az egyik ilyen nagy árveréseket összegyűjtő, nem tudom, oldalnak az applikációja, és azokat, amikor, nem tudom, várok valamire, akkor azokat így pörgetem és nézem. És akkor láttam, hogy egy spanyolországi árverésen lesz valami Bartók, egy Bartók kézirat, de nem nagyon néztem meg, hogy micsoda, de így bejelöltem magamnak, hogy azt majd figyelemmel kísérem. És volt egy előadás, este 7-kor kezdődött az előadás, és 6 óra 55 perckor üzenetet kaptam, megjelent egy ilyen értesítés a telefonom, hogy ez a Bartók kézirat, ez most kerül aukcióra. Mondom, és ránéztem, és ilyen nagyon-nagyon drága volt, és mondom, de hát ennél még följebb fog menni, mert ez annyira ritka. És így ráhúztam egy licitet, és gondoltam, jó, csak azért húzom rá, mert akkor biztos, hogy kapok utána értesítést, hogy mennyiért ment el, és akkor majd megnézem. És már éppen szólt az ügyelő, hogy gyere Ádám, készülj, menni kell a színpadra, amikor a telefonomon megjelent egy üzenet, egy telekonfettivel, hogy te nyerted meg. És szorongva mentem ki a színpadra, mert nagyon sok pénz bekerült. De megérkezett a kézirat, és kiderült róla, hogy ez nem az, aminek leírták, hanem annál sokkal, de sokkal jobb. Ez egy, igaz, hogy kicsi, néhány soros, de ez egy önálló kompozíció. Egy olyan Bartók kompozíció, amit eddig senki nem ismert. Na most találni egy, ráadásul azt is lehet tudni, hogy Geyer Steffinek a szerelmének készült. Most találni egy ilyen kéziratot is, ezzel elkezdeni foglalkozni, ezt elkezdeni kutatni, az tény, hogy sokkal drágább lesz majd az eladási ára, mint amennyi volt a vételi ára. De ezt, hogy közben az ember ezt kutathatja, és akkor nekiállhat, és készíthet róla egy angol nyelvű tanulmányt, ami igazából a megalapozása annak, hogy az az ár miért olyan magas, ez egy nagyszerű munka. Ugyanígy vagyok az előadásokkal is. Van egy ilyen tervem, a tervnek az a címe, ennek a projektnek az a címe, hogy Gyere velem hangversenyre. Szeretnék egy évadot meghirdetni az ország 9 nagyvárosában, 2 koncert Budapesten, 8 koncert nem budapesti nagyvárosokban, amiket én választok ki, és minden egyes koncertre más-más 20 középiskolás pályázhat. Nekik azt kell megoldani, hogy eljussanak oda, abba a városba reggel, és a koncert után haza tudjanak jutni. És én egy egész tömény egész napot akarok nekik adni, csak arról a hangversenyről szól az egész, a művészekkel találkozni, backstage túra, részt venni a főpróbán, egy kis előadás, kreatív játék, együtt ebéd, együtt, nem tudom, koncert előtt valami falatozás, vagy ilyesmi, tehát hogy egy ilyen egy nap szóljon a koncertről, ugyanis nekem az az elvem, hogy a hangversenynek a szellemi élvezete sokkal nagyobb lesz akkor, hogyha az ember fölkészülten megy oda.
Az ebédnél kezdődik.
Ami az engem. Szóval egy ilyet szeretnék, és ennek a projektnek a másik számomra fontos sarokpontja, hogy nem szeretnék ehhez állami támogatást, mert az államnak van erre cége, hogy ezt megcsináltassa, nem tudom, csinálják-e, nem is nagyon izgat. Nem szeretnék nagy céget, hogy nagy cég támogassa ezt az egészet. Én közösségi finanszírozásban gondolkozom. És ez egy olyan mérvű projekt, amit, hogyha bukás, azt én még tudom finanszírozni. Tehát a gyerekeket nem hagyom cserben. És ebben élek, és vissza kell menjek a középiskolás tanári időszakomhoz, és szeretnék megismerkedni azzal, hogy a középiskolás diák mi az érdekes ebben. Tehát szeretném tőlük megkapni az impulzusokat, ezért megyek el középiskolákba rendhagyó énekórát tartani, ami persze arról szól, hogy én adok elő, de akkor is kapok impulzust arról, hogy mi az, amire tudnak reagálni, mire nem. Mert én az ő elvárásaik alapján, amiket én gyűjtök ott össze Salgótarjántól, Nagykanizsán át Szegedtől Sopronig, abból szeretném összeállítani azt, hogy mi legyen annak a napnak a programja. Ezért mondom azt, hogy ez egy későbbi projektnek a része.
Mire kattannak rá ezek a gimisták elsőre? De hogy mire rezonálnak? Mi a tapasztalatod?
Nem tudom még.
Egy-két szempontot tudsz mondani, hogy mi az, ami...
Az őszinteség továbbra is benne van. Ami engem most rendkívüli módon érdekel, ezek a műfaji határok. Tehát, hogy a filmzene, a gamezene, a klasszikus zene, a kortárs zene, hogy ez a nagyon, nagyon ódivatú műsorstruktúra, ez a nyitányversenymű szimfónia, amitől kiszaladok a világból, hogy ennek az ötvözete, kamarazene, hogy most engem a műsor érdekel, hogy mi az a műfaj, amit ők szeretnek. És azt is látom, hogy nagyon vágynak arra, hogy valaki megmondja, hogy mi legyen. Tehát, hogy legyen konkrét iránymutatás. Ez nehezen veszem erre rá magam, de azt is látom, hogy erre rá kell vegyem magam.
Meg hogy jót röhögjenek az órákon.
Hát a humor az nem árt, igen.
Igen. Nem volt ez mindig jellemző a komoly zenei órákon, vagy az énekzene órákon, szerintem.
Igen, nem tudom, nekem kocsit mosni kellett, amikor éneket tanítottak nekem gimnáziumban. Kiküldtek, hogy ne zavarjam az órát.
Azt képest egész szép karriert futottunk be. Mármint futottál be ugye a partjelzőként.
Igen. Igen. A partjelzői karrierem, igen. Az jó. Igen.
És te partjelzőnek nem kell énekelni, nem?
Nem, nagyon remélem.
Csak be kell inteni, igen. Mi volt a legdurvább eset, magánéleti eset, nem a te magánéletedre fogok célozni, hanem amit a zeneszerzők életével kapcsolatban tapasztaltál, ami ilyen nagyon durva magánéleti, szerelmi, balhé, és egy jazzuádot leszámít, aki ugye...
Ez Debussy volt.
Debussy volt?
Debussy, igen. Tehát én... Debussyt nem nagyon ismer, illetve Debussy zenét ezt-azt hallgattam, soha nem rajongtam érte. Hát jó, igen, persze a Faundér utánja, meg a Pelléas és Mélisande, az tetszett, de ahhoz ilyen nagyon, nagyon oda kellett készülni. Egy-két, mit tudom én, a Holdfény, meg blablabla bla, bla, darabokat meghallgattam tőled, nem érdekel Debussy. Még akkor sem, hogy a kocsis nagyon rá kattant szintén Debussyre. És nem, azt gondoltam róla, hogy egy ilyen kis penészvirág férfi, aki ott egyik szobából, vagy mi az egyik, a szoba egyik sarkából átrakják a másikba, és néha letörlik a nyálat a szájáról, nagyjából ilyen fickó. És közben meg nem, két nő öngyilkosságot kísérelt meg mellette, és hát igazi...
Miközben ő nyálazott a sarokban, ugye? Hát ugyan volt nehéz.
És igazi férfi volt. Mert ugye milyen az igazi férfi?
Na, milyen?
Az igazi férfi az olyan, hogyha problémája van a párjával, mondjuk legyen az nő, akkor, vagy netán szakítani akar, akkor szépen a sarkára áll, odaáll a nővel szemben, a szemébe néz mélyen, és őszintén elmondja, hogy mi nyomja a szívét. És ha szakítani kell, bármi fájdalmas is, azt őszintén elmondja, és lezárja a kapcsolatot. Ilyen férfit senki nem ismer. És Debussy is ilyen volt. Úgy bújt ki a feleségének elküldte nyaralni a feleségét, csak azért, hogy összejöjjön egy újabbal, hazajött a feleség, akkor kapta meg a szakító levelet. Gyomron lőtte magát szegény Lilit. Ez durva volt.
Ha ilyen az igazi férfi.
De nem ilyen az igazi. Jó, bocs.
De akkor, ha mégis úgy nem, hogy az igazi férfi az ilyen, de mégsem találunk ilyet a történelemben meg sehol, igen. Akkor lehet, hogy mégsem ilyen az igazi férfi, nem?
Hát nagy valószínűséggel mégsem, igen. Csak ez él a köztudatban.
És akkor most meg kéne kérni a hallgatókat, hogy akkor önök szerint mi az igazi férfi, és akkor küldjék be, és akkor valamit tudom ilyen. Na mindegy.
És akkor nagyobbat futna ez a podcast, mint a másik, hogy hívják ezt a...
Mi?
Nem tudom, hogy volt valami zenekar, Edda Művek, vagy nem?
Edda Művek, nem tudom mi. Na mindegy. Nos, van itt egy jó kis kocsma a mellettünk, úgyhogy egy unikum mellett meg tudjuk beszélni, és légy szíves, dedikáld azt a könyvet, amit tavaly márciusban adtál, jó? Köszönöm szépen, Bősz Ádám volt a vendégem, szervusz, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is. Hát barátom.